A mi segítségünk, a keresztelőnkre, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve énekeljük a 412. dicséretünknek a második versét, ami így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hozott benneteket az Úr házába újból. Gyülekezet egy részének talán nem kell bemutatni, hogy kiket keresztelünk. Szabó István és Pincel Orsolya gyermekét, Zekőt. Üdvözöljük a nagyszülőket is, hogy itt vannak újra a templomunkban. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott a tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez: Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy pár verset olvasok a mai napra rendelt ószövetségi Zsoltárból, a 66. Zsoltárból válogatott verseket. Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Nagy erőt miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek és lássátok az Isten tetteit. Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Kedves szülők, keresztülők, gyülekezet! A keresztelő az valahol mindig öröm és hálaadás napja, hogy Isten szövetségébe befogad egy kisgyermeket, hiszen Isten áldott meg benneteket újból egy egészséges gyermekkel, akit elhoztatok ide az Úrházába, és az is öröm, hogy itt lehettek. Szabó család újra messziről, hiszen sok szál köt össze benneteket a gyülekezettel, itt volt az esküvő is, és öröm a gyermekekre nézni, hiszen ők mindannyian Isten ajándékai, akikért azt gondolom imádkoztatok, és akit most különösen a kisebbiket az Isten kegyelmébe ajánljuk, hogy végezze el benne is az ő jó munkáját. A Zsoltáros örömre szólít fel mindannyiunkat, hogy örvendj egész föld az Istennek. Aki látja Isten műveit, felismeri azt, hogy igen, ő a teremtő, az életet adó. Ő a gondviselő, hatalmas Úr, és annak a szívében utána magasztalás, dicséret támad. És minden teremtmény csodája az Istennek, minden kisgyermek külön csoda. Úgy, amikor ránéztem a kisebbikre, akkor úgy visszaköszöntek a családi szemek, hogy igen, egyrészből ott hordozzuk magunkba az őseinket, rokonainkat, de ugyanakkor mégiscsak egyedi teremtményei vagyunk Istennek, az ő jó gondolata, és kívánom, hogy ezt éljétek meg a későbbiekben is, hogy Istennek egy különleges jó gondolata ez a kisgyermek. És az Isten kegyelme az, hogy elkészítette számunkra az élet útját is. A Zsoltár szabadítások sorozatát adja itt elénk, amiben az ő népe megismerhette, hogy hatalmas az ő Istenük. És hiszem, hogy Isten ma is ugyanaz az Isten, ráadásul Jézus Krisztusban szabadítunk a legnagyobb ellenségtől is, megszabadít bűntől, haláltól, kárhozattól, és a keresztség vize is ezt a szabadulást ábrázolja ki, hogy lenyúl a magasból, kiemel, hogy kézen fogjon, vezet egészen addig, amíg megérkezünk hozzá. Csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain, szemmel tart egész életünkön keresztül, és nem tudunk olyan messzire menni, hogy ne lennénk előtte. Zsoltár közepén érdemes elolvasni az egész Zsoltárt. Ott vannak az életnek a próbái, amiben bele van szerkesztve életünk története, de Isten alapvető terve nem változik, az, hogy megelevenítse életünket, hogy örvendezzünk neki. Tehát Isten kegyelmes szeretete kísérje ezt a kisfiút, és aki ebben a kegyelmes szeretetben jár, az örvendezhet szüntelen. És drága ígéret, hogy Isten meghallgat, figyel imádságainkra, és erre taníthatjátok őt is, rábízhatjátok szüntelen, és szükségeinkben is kiálthatunk hozzá, és legfőképpen dicsérhetjük őt. Amen. Valljuk meg most hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítetett, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt halottaiból, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön le ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádkozzunk, hogy az Isten áldja meg a ti életeteket, fogadalomtételeteket. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért, kis Zekőnek a elgondolásáért, megformáltatásáért. Hálát adunk, hogy a te oltalmazó szeretetet hozta őt a világra, és áldott légy azért, hogy ezt a kisgyermeket is elegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, és kérjük, hogy oltalmazd is őt meg. Add, hogy testileg, lelkileg növekedjék szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben, és te adj erőt a szülőknek, hogy tudják őt bölcsen hozzád szeretni, felnevelni. És áldott légy a gyülekezet közösségéért is, és segíts, hogy egyszer majd ez a kisfiú is szíve szerint is ide tartozzon. Jövel Szentlélek Isten, és ígéreted szerint légy velünk minden napon a világ végezetéig. Amen. Zekő, keresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek felnövekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úram Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük az 565. dicséretünket.
Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele következő szakaszából, a 12. fejezet első 8 verséből.
Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást. Az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Eddig Isten igéje, gyertek testvérek, imádkozzon. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk a te házadba, hogy szól a te igéd. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te rád figyelhetünk. Te látod, Uram, hogy a világban mennyi zaj van, ami elviszi a fókuszunkat rólad. De Uram, olyan jó, hogy te mindig emlékeztetsz arra, hogy ne a világhoz igazodjunk, hogy ne a külső hatások akarják befolyásolni a mi életünket, hanem a te akaratod. Az, hogy téged megismerjünk, és megértsük, hogy mit akarsz az életünkkel, hogy hogyan tudjuk minél jobban odaszállni neked. Drága Istenem, és kérlek add, hogy ne fuvalkodjunk fel, hanem tudjunk arra figyelni, ami a te akaratod velünk, hogy meglássuk azt, hogy mi a mi feladatunk, hogy miben vagyunk mi jók, hogy mi az, amit te bíztál ránk. Kérlek, Atyám, add, hogy mindig tudjunk rád figyelni, te legyél a vezérünk. Te látod, Uram, hogy mennyi bűnünk van, de add, hogy ezt oda tudjuk vinni a te lábad elé, és most halljuk a te igédet, és te tisztíts minket, add, hogy megújuljunk minden nap a te lábad mellett. Te áld meg bennünket, te vigyázz ránk. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát a 103. Zsoltár 3. és 4. verseiből hirdetem. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. A 841. dicséretünk első versét énekeljük el. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 12. fejezetének első verséből. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Amen. Foglaljunk helyet. Gondolatban menjünk el egy különös maratonra. A startvonalnál három versenyző áll. Az egyiknek nincs jobb, csak bal lába, de az 120 kg izom. A másodiknak nincs bal, csak jobb lába, szintén 120 kg izom. A harmadik versenyzőnek megvan mind a két lába, de ő csak 50 kg. A kérdés, hogy melyikük fog leghamarabb célba érni. Szerintem mindannyian tudjuk a választ. Amikor Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy van benne egy határvonal. És ez a határvonal pontosan itt a 12. fejezetnél húzódik. Az első 11 fejezetnek az a fő kérdése, hogy mit higgyünk. És ezen belül olyan témákról beszéltünk, mint bűn, megigazulás, zsidók és pogányok. Sok másról is, példaként néhányat megemlítettem. Mit higgyünk? Ezt a szaknyelv úgy szokta nevezni, hogy ez a dogmatika. Tehát dogmatika, mit higgyünk? A 12. fejezettől kezdve egy másik kérdés kerül a fókuszba, mit tegyünk? Itt is néhány példát, szakasz címet hadd soroljak fel, a képmutatás nélküli szeretet, minden hatalom Istentől van, a hitben erősek ne ítéljék meg az erőtleneket. Ez pedig úgy nevezi a szaknyelv, hogy etika. Tehát van egy dogmatikai része ennek a könyvnek, mit higgyünk, és van egy etikai része, mit tegyünk. Hát a dogmatika és az etika az olyan, mint az embernek a két lába. Ha valaki csak a dogmatika lábán ugrál, azaz csak sokat tud, nem ér el a célba. És ezt a célt most úgy szeretném meghatározni, hogy az az élet, ami az Isten dicsőíti. Hát ha valaki csak úgymond tudja, mi van leírva a Bibliában, azt még idézni is tudja, akár még tanításokat is tud mondani, de semmit nem tesz, ami a gyakorlat terén az Isten dicsőíteni, akkor ez az ember úgymond csak az egyik lábán ugrál, soha nem fog olyan életet élni, amire azt lehetne mondani, hogy ez egy Isten dicsőítő élet. Ha viszont valaki csak az etika lábán ugrál, azaz folyton cselekszik, egyik jót a másik után, de fogalma sincs arról, hogy kicsoda az Isten, ugyanúgy nem éri el a célt, az emberek az ő életét látva nem fogják azt mondani, hogy milyen nagy és milyen jó Istenünk van nekünk. Ha viszont valaki hisz is, cselekszik is, az eléri a maga célját, még akkor is, hogyha töredékes az ismerete, meg töredékes a cselekvése is, az ilyen embert hitelesnek fogják tartani, és az ilyen élet mindenképpen Isten dicsőíti. Hát most itt a levél forduló pontjánál állva tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Én is csupán egy lábon ugrálok? Ha igen, akkor melyik ez a láb? Ha használom mind a két lábam, melyik az erősebb? Magyarul hangsúlyeltolódás, ha van az életünkben, akkor az melyik irányba történik? És a harmadik kérdés, melyik lábam szorul gyógytornára? A mai napon már a mit tegyünk kérdést fogjuk feszegetni, mindazonáltal mindvégig tartsuk szem előtt, hogy az eredményes futáshoz nem elég egy láb, mind a kettőre szükség van, tehát legyen arányban az életünk, hogy tudjuk, mit hiszünk, és cselekszünk is. Tehát mit tegyünk, milyen a keresztény élet, milyen legyen a keresztény élet, erről fogunk a mai napon beszélni. Hát három elvet, három gondolatot szeretnék a felolvasott szakaszból kiemelni. Az első dolog, a keresztény élet első sarokpontja, Isten akaratának keresése. És ezzel kapcsolatban a második verset idézem, ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát itt kezdődik a keresztény gyakorlat, az életgyakorlat, hogy először is azon kezdek el gondolkozni, és ez válik számomra fontossá, hogy mit mond az Isten jónak. Mi az, amit tőlem elvár? Hát hogyan tudjuk mi ezt elsajátítani, ezt a tudást? Hát két részre, ha osztjuk a felolvasott igét, akkor az első instrukció így szól, ne igazodjatok a világhoz. Ugye az igazodás azt jelenti, hogy mindenki megy egy irányba, akkor én is megyek ugyanabba az irányba, akármi is a meggyőződésem. Van bennünk egy ilyen ősi hajlam, hogy amerre a többség megy, mi is arra megyünk. Hadd mondjak egy bibliai példát erre. Az 1 Sámuel 8.20-ban olvassuk a következőt. Olyanok akarunk lenni, mint az összes többi nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk és vezesse harcainkat. Amikor ez az ige elhangzott, Izraelben a bírák uralkodtak. A bírák nem egy dinasztiának voltak a tagjai. Ha meghalt az előző bíra, akkor nem az ő fia lett automatikusan a következő, hanem mindig Isten jelölte ki, hogy ki legyen a bíra. Rajta keresztül akarta vezetni a népet. És a nép azt mondta, hogy de hát ez annyira különleges, egyetlen más népnél sem látjuk ezt. Máshol király van, meg királyi palota van, meg egyenesági öröklődés van, meg állandó hadsereg van. Nekünk meg mindig arra kell várnunk, hogy az Isten mondjon valamit, és jelöljön ki valakit. Ezt nem érezzük olyan jónak. Szeretnénk ugyanolyanok lenni, mint a többi nép. Mi is királyt kérünk. Nem volt rossz dolguk korábban. A bíra mindig az Isten akaratát végrehajtotta, és jó dolguk volt, de ezek az emberek azt mondták, hogy csak azért, mert a többi országban király van, mi is szeretnénk királyt magunknak. Ma is így működik az ember. Gondolkodtam példán, hogy mit mondhatnék, és eszembe jutott egy zene. Még nagyon fiatal voltam, amikor ez a zene kijött 1989-ben, a rendszerváltás idején, ugye megnyílt egy új világ, és Kovács Ákos, később Kossuth díjat is elnyert előadó az egyik számában a következőt mondja, refrénként újra és újra ismétli, legyen úrrá rajtunk az aktuális láz. És ez jelzi, hogy ami felé a világ tart, mi is arra felé akarunk tartani. Ha most ez a láz, akkor ebbe az irányba, ha meg az a láz, akkor abba az irányba. Egyébként kifejti később, hogy ő elsősorban a zenére gondol, tehát, hogy amilyen zene van nyugaton, az most bejön hozzánk is, de ez a megállapítás, ez egy általában véve igaz megállapítás. Azóta is azt látjuk, hogy ez történik az országban. Az emberek öltözködésben, életstílusban, különféle filozófiákban mindig a divathoz próbálnak alkalmazkodni. Ha most ezt mutatják nekünk, akkor mi is beállunk a sorba, és ezt követjük. Mondhatni, hogy ez egy megfelelési kényszer. És amíg ennek a megfelelési kényszernek a koordináta rendszerében élünk, addig megérteni sem fogjuk az Isten akaratát, nemhogy képesek lennénk azt megcselekedni. Tehát az első dolog, amit üzenetként kiolvashatunk ebből a szakaszból, hogy szakítsunk ezzel a felfogással. Ne igazodjunk a világ gondolkodásához. A második gondolat, ami úgymond segít nekünk, hogy akkor megérthessük az Isten akaratát, az pedig így foglalja össze Pál apostol, változzatok meg értelmetek megújulásával. Vannak olyan hívő emberek, akik úgy akarják felfedezni az Isten akaratát az életükre nézve, hogy ehhez nem veszik igénybe az értelmüket. Hadd mondjak egy példát. Van egy ilyen módszer, úgy is nevezhetném, kérek egy igét. Hát ez úgy néz ki, hogy fogom a Bibliát, becsukom a szemem, felcsapom valahol, és oda teszem az ujjam. Na mi az, amit kaptam? Azután Salamon harmát Cobá ellen vonult, és hatalmába kerítette. Ezt üzeni az Isten? Így kellene az ő akaratát megtalálni? Vagy mások, a digitális korban élők előveszik a telefonjukat, kinyitják a Bibolka alkalmazást, a Bibliaolvasó kalauzt, Ott van egy gomb, ami úgy néz ki, mint egy dobókocka. Megnyomjuk azt a gombot, és rögtön kiad egy igét. Hát ilyen az, amikor nem akarunk gondolkozni, nem akarjuk, hogy az értelmünk megújuljon, de rögtön szeretnénk valami egyértelmű útmutatást kérni az Istentől. Hát ez sem szokott bejönni. Hadd mondjak el egy kicsit humorosabb példát, állítólag így járt valaki, nem tudom, de a példa mindenképpen jó. Megnyomta a dobókockát, Máté 27:5, elment és felakasztotta magát. Na, ez biztos nem nekem szól, megnyomom még egyszer, Lukács 10:37, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Na, ez sem nekem szól, még egyszer. János 13:27, amit tenni akarsz, tedd meg hamar. No, ne így keressük az Isten akaratát. Nem ezt a módszert akarja nekünk az Isten mondani. Pál apostol kifejezetten az értelmünkre, méghozzá a megújult értelmünkre helyezi a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy amikor én megtérek, abban a pillanatban egy vágy fogalmazódik meg bennem, hogy én az Isten szemén keresztül szeretném látni a világot, az életemet, mindent. És akkor tudni fogom, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az ő akarata. Tehát úgymond a megtérés pillanatában ez még csak egy vágy. Ez úgy folytatódik, hogy elkezdjük tanulmányozni az igét, az ige tisztogatja a gondolatainkat, és akkor egyre tisztább lesz a lelki látásunk. Egy csomó dologról már felismerjük, hogy mi az Isten akarata, hogy ez jó, ez pedig rossz. És hadd mondjam így, minél többet olvassuk az igét, egyre több dologban tisztán fogunk látni. Még olyan dolgokban is, amelyekről közvetlenül nem beszél az ige, csak áttételes módon. Egyetlen példát hadd mondjak erre, például az eutanázia. Ugye manapság ez egy kérdés, hogy mit gondoljunk erről biblikus alapon, jó dolog, engedélyezhető, vagy olyas valami, ami erkölcsileg nem állja meg a helyét. Hát konkrét eutanáziával nem találkozunk az igében, nem olvasunk róla sem parancsot, sem tiltást, de mégis azért tudjuk, hogy az élet Isten tulajdona. Olvassuk az igét, hogy ne ölj. Ebből le tudjuk vonni, hogy az öngyilkosság bűn, az eutanázia, ami szintén öngyilkosság, csak még súlyosabb is annál, hiszen mást is bevonnak ebbe a folyamatba, szintén bűn. Tehát minél többet olvassuk az igét, az értelmünk annál jobban átalakul, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mit mondanak a világban, meg hogy milyen érzelmi hatások érnek, amikor például látok egy nagyon beteg embert, hanem arra figyelek, hogy az Isten mit gondol erről a kérdésről. Tehát elsősorban, amikor Isten akaratát keressük, akkor ez legyen a fő szempont, hogy a megújult értelmünk alapján mit látunk. Tudjuk, hogy Isten testvéreken keresztül is üzenhet valamit, sokszor az élethelyzeteink is válhatnak üzenetté. Előfordulhat, hogy tényleg egy konkrét ige nagyon a szívünkre helyeződik, de alapvetően Pál apostol ezt fogalmazza meg, hogy olvassuk az igét, és a megújult értelmünkön keresztül fogjuk elsősorban érteni az Isten akaratát. Tehát ez az első része a keresztény életnek, hogy megváltozik a gondolkozásom, keresem és megtalálom az Isten akaratát. A második figyelmeztetés, úgymond a keresztény élet második sarokpontja, az alázat elsajátítása. Ezzel kapcsolatban pedig a harmadik verset olvasom. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Ne gondoljátok magatokat többnek. Amikor valaki megtér, legyen az fiatal, középkorú vagy idős, általában van benne egy nagyon erős meggyőződés, hogy én különösen nagy dolgokat fogok véghez vinni az Isten szolgálatában. Egy bibliai képpel élve, a talentumokról szóló példázatot idézve, én vagyok az 5 talentumos szolga, aki a legjobban gyarapítja az Isten a gazda kincstárát. Én vagyok ez az 5 talentumos szolga, vajon mi mindent fogok én végrehajtani? Hát tekintettel arra, hogy szinte mindenki így érez, nem csak a valóban 5 talentumos szolgák, kijelenthetjük, hogy ez a hozzáállás ez nem az Istentől van, hanem ez az óembernek úgymond az utolsó kapálózása, vagy hát nem az utolsó, de minden esetre az óembernek a kapálózása. Isten nélkül is nagyra akartunk nőni, de Istennel együtt már-már óriásként vizionáljuk önmagunkat. És tudjuk, hogy a gőg a bukásnak a biztos előjele. Gondoljunk Péterre. Ez a Péter azt gondolta magáról, hogy ő jobb a többi tanítványnál. Amikor Jézus elmondta, hogy elhagytok engem, mit mondott Péter? Hát, ha ők, ezek a kis nyomik, ez nem volt ott, vagy legalábbis nem írták le az evangéliumot, ha ők el is hagynak téged, én biztos, hogy nem, én az életemet adom érted. Hát tudjuk, mi lett a folytatás, igaz? A gőg minden esetben megelőzi a bukást. Arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy abban befolyásoljam az Istent, hogy hány talentumot ad nekem meg, milyen megbízást ad az életemre nézve. A mi feladatunk az, hogy elfogadjuk azt, amit az Istentől kapunk. Tehát ne gondoljunk magunkról többet, hanem józanul gondolkodjunk önmagunkról. Ez nagyon fontos dolog. Rengeteg hívő embernek az élete, szolgálata megy gajra azon, hogy magát valami nagyon-nagyon sokra tartja, vagy akarja tartani, és a végén állandóan csalódás éri őt, hogy hát én nem pont olyan vagyok, meg nem pont úgy szolgálok. Nem is kell? Nem ez a mi feladatunk, ezt az Isten dönti el rólunk. És lépjünk tovább, a keresztény életnek a harmadik sarokpontja, az az ajándékaink és szolgálataink megtalálása. Ezzel kapcsolatban pedig a 6. verstől olvasom az igét, mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. Nagyon fontos, hogy amikor elkezdjük élni a hívő életünket, akkor legyünk tisztában azzal, hogy Isten ehhez ad nekünk ajándékokat. És ezeknek az ajándékoknak a birtokában tudunk mi hasznos munkát végezni a többieknek a javára. Ebben a szakaszban Pál apostol a következő kegyelmi ajándékokat sorolja fel. Van ennél több is, más szakaszokban más ajándékokat sorol fel, de most ezeket vizsgáljuk meg. Az első, amit megemlít, a prófétálás. Hát mi a prófétálás? A próféta attól próféta, hogy meghallja Isten újonnan adott kijelentését, és ezzel a kijelentéssel megtérésre hív, fed, utat mutat, reményt kelt. Hát van-e próféta köztünk? A próféták kora lejárt. Azért járt le, mert a bibliai kijelentés teljessé vált. Addig voltak próféták, amíg úgymond nyitott volt még a kijelentés. Isten ezért szólt bizonyos emberekhez, mert nem lehetett úgymond az igéhez fordulni, hogy abban mindent megtaláljunk. Isten aktuális akaratát mindig újra és újra el kellett mondani a prófétának, és akkor ezen keresztül szólt a néphez. De habár nincsenek ma már próféták, prófétai jellegű feladatunk mégiscsak van. Tehát a már adott kijelentés alapján tanúskodjunk és hívogassunk Jézushoz minél több embert. Tehát ez a prófétai feladatunk ma is. Aztán a következő, amit megemlít, a szolgálat. Hát ez a kifejezés ha nagyon tágan értelmezzük, akkor minden tevékenységet magában foglal, amivel a másik embernek használunk. De ebben a felsorolásban nagyon úgy tűnik, hogy itt a fizikai segítségnyújtásról van szó. Mert az összes többi, amit megemlít, az tulajdonképpen valamilyen lelki szolgálat, ebben az összefüggésben, amikor csak ennyit olvasunk, hogy szolgálat, az minden valószínűséggel fizikai segítségnyújtást jelent. Hát ha ma körülnézünk a gyülekezetben, körülnézünk akár itt a templom területén, akár a testvérek életében, ahol ilyesfajta szolgálatok történnek, akkor mit tudunk ide sorolni? Takarítás, kertészkedés, bevásárlás, szállítás, fúrás-faragás. Nagyon sokan vannak a gyülekezetben, akik ebben mind részt vesznek. Itt a gyülekezet területén is, meg úgy egyéni segítségnyújtás formájában is, amikor valakiről megtudják, hogy éppen segítségre szorul. Ez egy nagyon fontos ajándék. A következő, amit megemlít az apostol, az a tanítás. A tanításnak két alaptípusát ismerjük. Van az, amikor valaki kinyitja a Bibliát, és egy bizonyos szakaszt szépen kifejt, megmagyaráz, alkalmaz. És van a másik típus, amikor egy témát vesz elő valaki az igéből, és azt az egész Biblia összefüggésében magyarázza. Mind a kettő tanítás. Hát kik végzik ezt a szolgálatot? Sokan, ezt is sokan végzik, például a hitoktatók. Ők a gyerekek között végzik ezt a szolgálatot. Aztán vannak, akik áhítatokat tartanak ifjúsági körben, házi csoportban, idősek otthonában. És vagyunk mi lelkészek, akik pedig igét hirdetünk, tehát ez is a tanításnak az egyik típusa. A következő ajándék a vigasztalás. A vigasztaló olyan ember, aki érdeklődik a testvére és annak helyzete iránt, meghallgatja őt, együtt érez vele, és lelki támogatást nyújt neki. Ez a vigasztalásnak a lényege. Hát kik végzik ezt a szolgálatot? Hát megint csak azt mondom, hogy többen. Ez nincsen egyetlen tisztséghez kötve, de az biztos, hogy lelkészek, lelki gondozók, diakónusok végzik, és még nagyon sokan a gyülekezetből, amikor találkozunk egymással, megkérdezzük, hogy hogy vagy, és végighallgatjuk a másik embert, és ha azt látjuk, hogy baj van, együtt sírunk a síróval, és igyekszünk őt lelkileg talpra állítani. A lelki gondozás kapcsán hadd mondjak el egy kicsit humorosabb dolgot, amikor a teológiára jártam, akkor kellett írnunk ilyen lelki gondozói feljegyzéseket. És amikor oda jutottam, hogy megnyitottam a szövegszerkesztőt, és beírtam, hogy lelki gondozó, akkor rögtön pirossal aláhúzta nekem a szövegszerkesztő, és megnéztem, hogy mi a baj, odaírta, ilyen szó nincs. Javaslat, sertésgondozó. Annak van értelme. Ugye? Tehát valahol ez egy ilyen, sokat elárul a mi világunkról, hogy a lélekről nem tudunk, lelki gondozó nincs, nem is kell, sertésgondozás. Na, az van. No, hát aki vigasztalás szolgálatában dolgozik, jól jegyezze ezt meg magának. Ha valaki majd legközelebb bejön hozzánk a hivatalba, és azt mondja, hogy röf-röf, sertésgondozásra jöttem, akkor mi emivel rögtön vesszük majd a lapot, és tudjuk, hogy beszélgetni szeretne majd velünk. Tehát a vigasztalás egy fontos karizma. A következő az adakozás. Ez is egy karizma. Mindenki adakozik, tehát amikor véget ér az istentisztelet, általában mindenki valamit beszokott dobni. Ha valakinek mégis külön meg van említve, hogy ez a kegyelmi ajándéka, az azt jelenti, hogy úgy tekint az anyagi javaira, mint amit kifejezetten azért adott neki az Isten, hogy használjon vele másoknak. Éppen ezért az átlagot meghaladó szorgalommal és arányban szokott adni. Nem azt mondom, hogy sokat, arányban. Tehát ahhoz képest, ami mondjuk a számára megadatott bevétel. Ugye gondoljunk Jézusnak a jeruzsálemi templomban való történetére, amikor nézte, hogy mit csinálnak az emberek ott a persely körül, és azt olvassuk, hogy egy özvegyasszony bedobott 2 fillért, és azt mondta Jézus, hogy ez az ember mindenki másnál többet dobott be, nem nominális értékben, hanem olyan értelemben, hogy minden vagyonát bedobta, mert ő úgy érezte, hogy most az Isten ezt várja tőle. És megint csak azt mondom, hogy vannak ilyen emberek ma is. Vannak olyanok, akik rendszeresen adakoznak, tehát gyülekezet számlájára látszik, hogy mindig ugyanazon a napon érkezik egy ugyanolyan összeg, tehát ennyire fontos nekik, hogy egy ilyen állandó átutalási megbízást tettek. Vagy vannak olyanok, akik anonim módon adakoznak, ne is tudja senki, hogy kik voltak ők, lehet, hogy csak egy borítékba beteszik, és akkor ráírják, hogy anonim. Vagy vannak olyanok, akik céladományt adnak, mert odafigyelnek arra, hogy mire van szüksége az Isten népének éppen, felújítás, valamilyen tábornak a támogatása, és ez annyira fontos nekik, hogy akkor erre odaadnak. Tehát ez is egy fontos karizmának számít. Még 2 van, beszél Pál apostol a vezetésről. Ugye a vezetés a vezetők a családfőkre jellemző körültekintéssel gondoskodnak a rájuk bízottakról. Magyarul monitorozzák a testi és lelki szükségleteiket, meghatározzák a követendő irányt, döntéseket hoznak és imádkoznak a nyájért. Hát megint, ha a gyülekezetre gondolunk, akkor több vezetőt megemlíthetünk, lelkészek, presbiterek, de én ide sorolnám a különféle csoportvezetőket is, akiknek tulajdonképpen vezetői szolgálatuk van, házi csoportvezetők, ifi vezetők, gyerekmunkások. Vannak, akik kifejezetten rájuk bizattak, és őket vezetik. És végül a könyörület ajándékát sorolja ide Pál apostol. A könyörülő, itt a görög szövegben az irgalmas szó szerepel, olyan ember, aki megértéssel tekint, és segíti azt, aki a hit útján, hogy is mondjam, elbukott, vagy más szempontból nehéz helyzetbe került. Tehát akármiért került a padlóra az az ember, a könyörülőben van egy olyan irgalmas hozzáállás, hogy én most nem elítéllek, hanem felemellek, segítelek téged, ahogyan tudlak. Lelkészek, lelkigondozók, diakónusok, nagyon sokan a gyülekezetből. Ez is olyan, hogy nem egy bizonyos tisztséghez kötött, hanem ha Isten ad egy ilyen karizmát valakinek, akkor ezzel a hozzáállással szolgál a testvérének. Tehát tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Milyen kegyelmi ajándékokat kaptam a Szentlélektől? Milyen szolgálatot végzünk, vagy tervezünk végezni a gyülekezetben? Tehát erre akar nevelni minket ez az ige szakasz, hogy ne csak tudjuk, hogy mit kell hinni, és ne csak higgyünk, hanem induljunk el a megvalósítás útján is. Tehát keressük az Isten akaratát, ne gondoljuk magunkat többnek, hanem józanul gondolkodjunk önmagunk felől, keressük meg a kegyelmi ajándékainkat, és annak megfelelően szolgáljunk a többiek javára. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 725-ös dicséretünket énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Jézus, magasztalunk téged azért a csodálatos szolgálatért, amit itt a földön bemutattál. Olyan jó látni, ahogyan körbe jártál és hirdetted az igét, tanítottad a te népedet arról, hogy mit higgyenek az Istenről, mit higgyenek önmagukról, mit higgyenek a megváltásról, az új életről, és minden egyes szavad olyan csodálatos igazságot tükrözött. Köszönjük, hogy a sötétségbe világosságot hoztál. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy nem csak beszéltél a hitről, hanem meg is mutattad, mit jelent ennek a hitnek megfelelően az Isten dicsőségére és mások javára élni. Köszönjük, hogy fáradhatatlanul jártad az országot, megláttad a szenvedőket, segítettél nekik, utat mutattál azoknak az embereknek, akik tőled kérték az útmutatást. Köszönjük, Urunk, hogy az életed is alátámasztotta mindazt, amit tanítottál. Urunk, tudjuk, hogy azért hívnak bennünket kereszténynek, mert Krisztus, a te követőid vagyunk, szeretnénk hasonlóan élni, mint te, tudni, mit higgyünk, és hinni mindazt maradéktalanul, és tudni, hogy mit tegyünk, és elindulni a megvalósítás útján. Szeretnénk, Urunk, hogyha a mi szolgálatunk is téged dicsőíthetne. Nagyon kérünk, hogy ebben adj nekünk a te szent lelked által előre menetelt. Tisztogasd a mi gondolatainkat, szívünket, adj útmutatást, bátorítást, erőt. Szeretnénk a te utadon járni, kérünk, hogy ebben légy a mi segítségünkre. Nagyon köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünket, köszönjük, hogy őrzöl bennünket, te adod, hogy tudjunk benned növekedni. Köszönjük azokat, akiknek az életében sok-sok örömöt adsz, és köszönjük azokat is, akik a fájdalmaikkal hozzád fordulhatnak. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy még a gyász fájdalmát is eléd hozhatjuk. Te látod, hogy az utóbbi időben mennyi haláleset történt, és nagyon szeretnénk átélni, Urunk, a te jelenlétedet, annak békességét. Kérünk, hogy így legyél velünk, és köszönjük, hogy vezetsz bennünket, hogy nem hagysz el minket, erre mind van ígéretünk. Nagyon szeretnénk a te hűséges követőid lenni. Kérünk, hogy vezess minket továbbra is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mai vasárnapon ünnepeljük anyák napját, és van a gyülekezetünkben három fiatal, akik szeretnék köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, név szerint Abos Évi, Demeter Fruzsina és Kádár Jázmin. Átadom nektek a terepet.
Köszöntjük szépen az anyukákat és a nagymamákat. Köszöntjük szépen az anyukákat és a nagymamákat. Anyám, anyám könnye fürözgetett, ha az élet beszennyezett. Az öröme napsugár volt, rajta volt az egész égbolt. Az ő nyelve anyanyelvem, az én élő örökségem. Édesanyám, én szeretlek, s mai szívből köszöntelek. Isten áldjon meg minden édesanyát és nagymamát.
Az az édesanyja a legtöbbet tette, aki gyermekeit Jézushoz vezette. A legszentebb ösvényt néki megmutatta, az az édesanyja a legtöbbet adta.
Én sem kívánok mást, mint hogy megérhessem gyermekeim lelkét tudni szent kezedben, ösvényeden járva, házadban szolgálni, velük együtt téged örökre imádni.
Zúgja az erdő, susogja a szellő, üzenik az ágak, bokrok, létem mindig nagyon boldog, édesanyám.
Köszönjük szépen, nem csak az előadást, hanem sok-sok édesanyának és nagymamának a munkáját, és mindazokét, akik lehet, hogy nem édesanyák és nagymamák, de a gyerekek épülésében, építésének szolgálatában részt vesznek. Szeretnénk minden hölgyet, édesanyát, nagymamát egy szál virággal köszönteni majd a kijáratnál. Ezt majd ifisek fogják átadni az istentiszteletet követően. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Amen.